Szeretettel köszöntlek benneteket. Először az ifjakhoz szólnék egy rövid illusztrációval és igeverssel. Az igevers első hallásra talán nem annyira könnyen érthető. Jézus mondta ezt a gondolatot, ami itt szól a Bibliából az ő szavai által konkrétan, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti az ő életét, én értem, megtalálja azt. Nem tudom, hogy ki az, aki értette ezt az igeverset, amikor először hallotta, bevallom őszintén, én nem értettem. Úgyhogy elmondom nektek még egyszer, ezt mondta Jézus, aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti az ő életét, én értem, megtalálja azt. És gondolkodtam erről az igeversről, és eszembe jutott, illetve találtam az interneten böngészgetve egy olyan történetet, az egyik ilyen keresztény honlapon, ami engem elgondolkodtatott, és azért is jó történet, mert szerintem a felnőtteknek is szól. És a gyerekeknek is. Mindenkinek talán egy kicsikét mást mond el. Nekünk felnőtteknek azt mondhatja el, hogy talán azért is olyan eredménytelen, és azért sem mindig gyümölcsöző a gyülekezeti életünk, mert sokszor úgy viselkedünk, mint a példázatbeli három ember majd, akiről szó lesz. A gyerekeknek meg talán azért lehet hasznos ez a kis történet, mert jól példázza azt, hogy mit jelent úgy élni, hogy magamnak akarom megtartani a dolgaimat, és hogy nincs rajta áldás. Elmondom még harmadszor is az igét, aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszíti, én érettem, megtalálja azt, mondta Jézus. A történet pedig egyszerű, és így szól. Volt egy városkának, kisvároskának három koldusa, de mind a három koldus úgy élte és tengette az életét, hogy hát nem túl sok jövedelme járt ez a szakma nekik, elég nyomorúságosan tengették az életüket, és elhatározta ez a három koldus, hogy alakítanak egy szakszervezetet. Tulajdonképpen összetömörültek így hárman együtt, és azt mondták, hogy ha együtt dolgozunk, akkor biztos több fog maradni, vagy mindannyiunknak, és megosztjuk azt, amit szerzünk egy-egy nap folyamán. Ez a vállalkozás körülbelül egy napig tartott, majd elmondom, hogy miért. Tehát megbeszélték, jó reggel összeültek, hogy mindenki koldul a város különböző pontjain, ahol sokan járnak az emberek, és este majd találkoznak egy megadott helyen, és összerakják azt, amiük van. Hát nem volt túl sikeres nap, de valamit mindegyik szerzett. Az első koldus szerzett egy krumplit. A másik koldus szerzett egész napi kemény munkával egy tál rizst. A harmadik pedig egy pár csontot. És azt mondták, hogy hát ebből kéne valamit csinálni, mi is legyen. Kitalálták, hogy csinálnak belőle egy ilyen csontlevest, amiben tesznek egy kis krumpit, meg rizst, és akkor majd jól megeszik. Szereztek is egy üstöt valahonnan, raktak egy nagy tüzet, vizet is valami közkútról húztak, és beletették az üstbe a vizet, alágyújtottak, és kezdett a víz forni. Igen, ám, de a helyük, ahol letelepedtek, az messze volt egy ilyen szélvédett hely, és mindenkinek oda kellett menni az üsthöz, és beletenni azt, amilyen volt. És először ment az első koldus, ott szorongatta a krumpit a kezében, és magában így morfondírozott. Hát ez a krumpli azért kell nekem. Jó, hogy itt van most az a másik két ember itt mellettem, de hát ki tudja, hogy meddig leszünk együtt. Lehet, hogy holnap már szanaszét vagyunk, és nem lesz mit ennem. Hogy lehetne megoldani ezt a dolgot? Hát végül is ott lesz a levesben a rizs, meg benne lesz a csont. Ez tulajdonképpen elég. Az én kis krumplim úgyis szétfülne benne, vissza sem fogják venni, nem rakom bele. Oda ment. Úgysem, mint ha belerakta volna, de gyorsan zsebre csúsztatta. Aztán ment vissza a többiekhez. Hát fölkelt a második koldus, nála volt a rizs, ő is magában morfondírozott, hát azért ez a rizs jól jönne nekem. Ott van már a levesben a krumpli, az megadja az alapízét, a csont, vagy nagyszerű. Ez a kis rizs, iszas vagyok venni szétfő, és annyira nem érezhető az íze, ő is zsebet tette, és ment vissza a többiekhez. Ment a harmadik koldus is, ő pedig így morfondírozott, hát a csontot úgysem eszik meg az emberek, az csak valami kis alapízt adna, de úgyis ott lesz a leves alján, mert benne van a krumpli, meg a rizs, elég lesz az nekünk. És zsebre vágta ő is a csontot. De aztán nyilván akkor jött a probléma, amikor mindenhában oda mentek, hogy akkor esznek egy jót, és ott volt a forró víz önmagában. Tehát nyilván hajba kaptak, és a társulás eddig tartott. És sokszor ezt látom egyébként a saját életünkön is, hogy úgy nincs időnk is elegyenek arra, hogy igazán olyan dolgokból is áldozunk egymásra, amit esetleg azt gondolunk, hogy ez már nem a fölöslegünk. És ezt tennéd ezzel a három koldussal, hogyha belegondoltok, és azért is jó az alapige, hogy és ez a történet, mert jól illusztrálja azt, hogy ha valaki meg akarja tartani azt, ami az övé, akkor el fogja veszteni. Olyan értelemben, hogy ezek a koldusok igazán nem nyertek semmit. Csak békétlenséget is, és haragot azzal, hogy így viselkedtek. Jézus azt mondta, hogy aki viszont elveszíti az ő életét, én érettem, az megtalálja azt. Nem mindegy, hogy mire nézve osztjuk meg a javainkat másokkal, vagy kire nézve. Hogyha ott van a háttérben az, hogy én is kaptam valakitől, az Istentől, és ha én neki visszaadom, akkor az csak megszaporodik, akkor az életünk egészen más irányt vesz. Én azt javaslom, hogy ezen gondolkodjatok, hogy mit is adhatnátok ti másoknak. Mi az, amit ti tudtok adni, amiről ti tudtok lemondani, mert van egy törvényszerűség az életben. Minél több dologról tudok lemondani, annál gazdagabb leszek. Minél több dolgot tudok adni másoknak, annál többet fog az Isten nekem adni. Ez egy olyan alapszabály az életnek, amit érdemes gyakorolni. És az élet legkisebb helyzetekben is lehet gyakorolni. Miről tudok lemondani, amit aztán az Isten megszaporítva visszaad nekem. Aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti én érettem, megtalálja azt. Ezek Jézus szavai. Köszönöm a figyelmet. A továbbiakban egy olyan konkrét ige szakasz kapcsán szeretnék veletek együtt gondolkodni, ami nekem sokat adott az elmúlt héten, illetve két héttel ezelőtt, azóta is gondolkodom rajta. Siófokon egy olyan sorozatunk van, aminek az a címe, hogy a végidő a Bibliában, és nagyon sok olyan konkrét helyet találunk az Új Szövetségben, akár az Ószövetségben is, amik a Jézus visszajövetel előtti világot ábrázolják számunkra. Az egyik legkonkrétabb kijelentés Jézus szájából hangzott el, több helyen is. Én most Lukács evangélium a 17. fejezete alapján szeretném nektek idézni, azután pedig megosztani veletek azokat a felismeréseket, gondolatokat, amiket a Jóisten nekem adott. Tehát Lukács evangélium a 17. fejezetéből olvasok 6 verset, a 20-tól a 26. versekig. Tehát Lukács evangélium a 17. fejezet 20. versétől olvasom a 26. versig Jézus szavait. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jöv el az Isten országa, felelt nekik és mondta, az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják, íme itt, vagy íme amott van, mert íme az Isten országa ti bennetek van. Mondta pedig a tanítványoknak, eljó az idő, mikor kívántok látni egyet az ember fiának napjai közül, és nem láttok. És mondják majd nektek, íme itt, vagy íme amott van, de ne menjetek el, és ne kövessétek. Mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától, az ég aljáig fénylik, úgy lesz az embernek fia is az ő napján. De előbb sokat kell néki szenvednie, és megvettetnie a nemzetségtől. Mielőtt folytatom, én 3 dolgot szeretnék kiemelni ebből az igéből. Az első az, ami furcsa hangozhat, pláne a Bibliát nem alaposabban ismerők számára. Az, hogy Jézus azt mondja, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag jöv el. Márpedig egy ilyen országot várunk, nem? Ami szem láthatólag el fog jönni, és valódi ország lesz. De nyilván fontos látnunk azt, hogy Jézus mikor és kiknek mondta. Azoknak a farizeusoknak, akik egészen más országot vártak. Egészen más jövőképük volt. Jézus arra mutatott rá, hogy az Isten ország azok számára fog tudni eljönni igazán, mert arról is beszél, hogy el fog jönni, akiknek először a legkisebb területen valósul meg az Isten országa, az emberi szívben. Sőt, az Isten országa megvalósul, az ilyen emberek számára el fog jönni majd látható módon is. És beszél ebben a párbeszédben is Jézus arról, hogy lesz megtévesztés. Íme itt, íme amott. Itt az idők végén is látjuk és érezzük és érzékeljük, hogy hogyan építik emberek emberi eszközökkel az idézőjeles Isten országát, ami megtévesztés, ami félrevezetés. És arról is beszél itt Jézus, hogy az ő országa váratlanul fog eljönni. Vagy itt van a felvillanó villámlásnak a példája. El fog jönni ez az ország, de az emberek nagyobb része nem fogja várni azt az országot. Váratlan lesz számukra. És ezután a pár bevezető gondolat után Jézus mond egy konkrét hasonlatot is. A 26. verstől folytatom az ige olvasását. Így folytatta Jézus. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, minden a napig, melyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkű esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek fia megjelenik. De két konkrét példa, Lót kora, Noé kora, Lót esete, Noé esete. Mind a kettőről szeretnék szólni. Azt hiszem, hogy ahogy átgondoljuk a Biblia tanításait, három fajta képen fognak az emberek hozzáállni Jézus eljövetelhez, illetve három jövőképük lehet. Az egyik az elveszők. Ugye Lót és Noé kortársai is megsemmisültek, meghaltak. Az Isten országa a legszűkebb területen a szívükben nem valósult meg, Isten nem tudta őket tovább éltetni és fenntartani, mert az életük az egy merő lázadás volt az Isten ellen. Lesznek ilyen típusú emberek Jézus visszajövetelekor. Aztán lesznek olyan típusú emberek, én ebben biztos vagyok, mint amilyen Lót is volt, akiről azt olvassuk, hogy igaz ember volt. De azt is olvassuk róla, hogy kompromisszumokat kötött az életében, és nem tudott az Isten műve teljesen kiteljesedni az életében. Isten kimentette őt, de úgy, ahogy a tűzbe kikapják az üszögöt. Már szenes, már fekete, még belül van értékes része, ezért nem értéktelen. Az Isten így is ki fog menteni embereket. Meg úgy is, ez a harmadik csoport, mint Lót, vagy mint Noé, tehát Lótnak, vagy Lót mellett a másik idézett személy, akiről azt olvassuk, hogy igaz Isten félő ember volt, olyan ember, aki Istennel járt. És az ő élete egészen más bizonság tudott lenni a kortársaik számára, mint például Lóté. Tehát nyilván az a kérdés, hogy mi melyik csoportba szeretnénk tartozni. Azok közé, akik elvesznek, nyilván nem. Azok közé, akiket épp hogy megment Isten, mint Lótot. Vagy azok közé, akiről azt olvassuk, hogy igaz, Istenfélő ember és Istennel járó ember. Nyilván mind a háromra most fogunk példákat látni a következő fél órában. Először arról szeretnék veletek csak röviden gondolkodni, illetve átgondolni, hogy mik Sátánnak a tipikus munkamódszerei arra, hogy elfordítsa a tekintetünket Istenről. Hogyha a Bibliát átgondoljuk ilyen szemszögből, illetve a Biblia tanításait, akkor láthatjuk, hogy Sátánnak a legtipikusabb módszere a pusztítás, a gyilkosság, az erőszak. Számtalan esetet látunk a Bibliában, amikor ez az eszközhöz folyamodik. Akár gondolhatunk Jézus születésére és Heródes gonoszságaira. Akár gondolhatunk az Ószövetség számtalan olyan helyzetére, amikor ez megnyilvánult. Akár gondolhatunk Jézus szavaira, amikor azt mondja, hogy Sátán az ordító oroszlánként szerte járó fennevad, aki azt lesz, hogy kiket nyelhetne el. Tehát az erőszak az egyik legnyilvánvaló fegyvere Sátánnak. De ezen kívül vannak olyan bújtatott próbálkozásai, amit nagyon sokszor célt érnek a mi életünkben. Az egyik ilyen tipikus sátáni módszer az elkeserítés, elcsüggesztés. Megyünk valamerre az életbe, és jönnek azok a körülmények, amik elveszik a mi kedvünket, vagy amik lelohasszák a lelkesedésünket. És sokszor a reform törekvéseink is így szépen lassan leülnek. A sátán le tudja venni a tekintetünket a célról, ha nézzük csak a körülöttünk levő akadályokat, nagyon sokszor leülünk az életben. És azt mondjuk, hogy mindegy. Aztán van egy olyan próbálkozás a sátánnak, amit Laodiceánál tipikusan megfigyelhetünk, és maga Pál apostol is mondja az utolsó időkben élő emberekre egy tipikus jellemző, a kegyesség látszata annak ereje nélkül. Az utánzás. Amikor azt mondja, hogy nem baj, hogyha te keresztényként éled az életedet, nem azért, hogy látszod, még föl is veszed Krisztusnak a nevét, és ott ne legyen ennek ereje számodra. Ne legyen ennek tartalma és mélysége. Sátán ezt el tudja írni, hogy emberek névlegesen kövessék ugyan Isten, de valóságban Sátánnak szolgáljanak, már győzött. És van egy negyedik lehetősége. Ez a negyedik lehetőség pedig az, hogy kompromisszumokat köttet velünk. Tehát az erőszak, az elkeserítés, ha nem érnek célt, hogyha nem sikerül bennünket arra rávennie, hogy felvegyük a vallásosság látszatát annak az ereje nélkül, akkor mindig van egy lehetősége Sátánnak. Persze nyilván több is, én ezt a négyet figyeltem meg konkrétan. Ez pedig az, hogy kössünk bizonyos kompromisszumokat, melyek által az életünk céltéveszt, vagy nem tudja elérni azt a hatást. Nem tudja azt a jóiratot terjeszteni, amit Krisztus szeretne általunk. Lót példa egyébként erre egy tipikus példa, azt gondolom. És akkor az első kérdését föltenném, hogy gondolkodtassal a benneteket, és ki volt Lót? Mit tudunk róla a Bibliából? Ábrahámnak az unokaöccse volt, így van, tehát Ábrahám testvérétől származó fiúgyermek volt, és azért azt olvasok róla, hogy amikor Ábrahám elköltözik a szülőföldjéről, és több ezer kilométert utazik, akkor ez az unokaöccse az elkíséri őt. Hát azt mondom, hogy neki is volt hite, neki is volt áldozatvállalása, ő is ismerte az Istent, és ő is vállalta azt a küldetést, amit Ábrahám indított el, illetve Ábrahámon keresztül indított el Isten abban a korban. És azt is olvassuk, hogy egy ideig együtt is élnek. És nyilván ez is egy köztudott dolog, van egy konkrét esemény, egy konkrét helyzet, amely következtében az ő útjaik ketté válnak. És nyilván tudjátok azt is, hogy mi ez a helyzet, mert szeretném, hogyha megvizsgálnak a Bibliából, és egy-két kifejezést szeretnék kiemelni. Mózes első könyve 13. fejezetéből. Olvasom a 8-tól a 10. versig, és aztán a 11-től a 13-ig. Tehát Mózes első könyve 13. fejezetéből a 8. verstől olvasom az igét. Az előzmény az, hogy versengés támad a kettőjük pásztorai között. Mondta azért Ábrám Lótnak, ne legyen versengés közöttem és közötted, se az én pásztoraim között és a te pásztoraid között, hiszen atyafiak vagyunk. Avagy nincsen előtted mind az egész föld. Váljál kérlek tőlem, ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mész, én balra térek. Felemelte azért Lót az ő szemeit, és látta, hogy a Jordán egész melléke bővízű föld. Most csak ideig olvasom, és a 11. verstől. És választotta Lót magának a Jordán egész mellékét, és elköltözött Lót kelet felé, és elváltak egymástól. Ábrám lakozott Kánaán földjén, Lót pedig lakozott a Jordán melléki városokban, és sátorozott Szodomáig. Szodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösök voltak az Úr előtt. Ennyit olvasunk. És most nem is arról szeretnék veletek együtt gondolkodni, ami köztudott, hogy például Lót nem volt tisztelettel és az ő nagybátyjával, mert hát nyilván neki kellett volna felajánlani a választás lehetőségét, mint fiatalabbnak az idősebb felé, hanem az alapkérdés, hogy mi alapján választott Lót. Itt egy élethelyzet, választhatok, hogy merre haladjak az életben. Ugye mit nézett Lót? Azt nézte, hogy mi az, ami látszólag jó, mi az, ami szép. Mi az, ami lehetőség? És hogy tudnám ezt megragadni? És hogy azt látta, hogy az egy gazdag vidék, hogy azt is olvassuk róla, hogy olyan volt, mint az Úr kertje, tehát egy fantasztikusan szép hely lehetett a Jordán melléke abban a korban. És hát Lót azt mondta, hogy ez nekem tetszik. Hogy egy dolgot nem mérlegelt, amit kiemel az ige is, hogy az pedig nagyon gonosz vidék volt. Olyan emberek laktak ott, amik bűnösök voltak az Úr előtt. És az első dolog, amit én megfigyeltem, és nem csak az én megfigyelésem, Ellen White is többször ír róla, hogy a jólét és a bűnök elszaporodása az szinte mindig kéz a kézben jár. Érdemes megfigyelni azt, hogy például mi, akik fejlődő, és illetve nem fejlődő, hanem fejlett országban élünk, ez a Földnek mindössze az 1/5, akik ilyen körülmények között élhetnek, mint mi, figyeljük meg, hogy milyen különbségek vannak akár a nagyvárosok, meg a kisebb falusi életközösségek között. Ahol valami jól megy, ahol jó körülmények túlzottan mértékben adottak, ott nagyon sokszor az ember elkényelmesedik, hátradől, és olyan élvezeteket enged be az életében, vagy az életébe, amelyek által a sátán képes óriási ékeket vonni Isten és az egyén közé. És Szodoma a vétkerül egyébként konkrétan szól Ezékiel próféta is, azért lett fontos számunkra ez az ige szakasz, mert azt olvashatjuk ki belőle, hogy mi volt az Istennek a véleménye Szodomáról, miért is pusztította el. Ezékiel könyve 16. fejezetéből szeretnék olvasni két verset. Tehát Ezékiel könyve 16. fejezetéből olvasom a 49. és 50. verseket. Ezékiel 16, 49 és 50. versek így szólnak. Íme ez volt vétke Szodomának a te öcsédnek. Kevésség, eledelbősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. Kevésség, eledelbősége, gondtalan békesség. De a szűkölködőnek egy szegénynek kezét nem fogta meg. Összevethetnénk ezeket a jellemzőket akár a laodicei üzenettel is. vagy a kevéség, eledelbűsége, gondtalanbűsége, és ez laudicáros jellemző Jézus ítélete szerint. De a gyakorlati életben megnyilvánuló kegyesség és szeretet, az nem volt meg Szodománál, sőt, az önző, a felfúvalkodott, utálatosságot cselekedő magatartás volt a jellemző Szodoma és Gomora népességére. És Istennek el kellett veszíteni a Szodomát, mert nem volt már reménység a felől, hogy ők megváltozzanak. Ennyit tudunk Lót az igék alapján, tehát elköltözik oda Jordán mellékére, Szodoma városa mellé, azt olvasok, tehát odáig sátorozott, később már Szodomában él. És a 19. fejezetből szeretnék felolvasni egy hosszabb szakaszt, amit aztán megvizsgálnánk veletek együtt. Jól ismert szakasza a Bibliának, mégis szeretnék olyan gondolatokat kiemelni, ami reményem szerint újszerűen hat-hat, nem biztos, hogy fog is, de remélem, hogy ad új gondolatokat, nekem adott sokat, és engem megszerenített bizonyos szempontból. A 19. fejezetet olvasom, ahol már azzal találkozunk, hogy két angyal érkezik a városba, és találkoznak Lóttal, az ő családjával. De így olvasom a 19. fejezet első versétől. Mikor a két angyal estére Szodomába jutott, Lót szobapujában ült, és amint meglátta őket, Lót felkelt eléjük, és arccal a földre borult. És mondta, ímé én uraim, kérlek, térjetek be a ti szolgátok házához, és hájatok ott, és mossátok meg lábaitokat. Reggelkorán felkelhettek, és indulhattak utatokra. Azok pedig mondták, nem, hanem az utcán állunk meg. De nagyon unszolta őket, és betértek, hogy bementek az ő házába. Ő pedig szerzett nekik vendégséget, és pogácsát is sütött, és ettek. Lefekvésük előtt a város férfiai, Szodoma férfiai körülvették a házat, ifja, örege, mind az egész község egytől egyig. És szólították Lótot, mondván neki, hol vannak a férfiak, akik te hozzád jöttek az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket. És kiment Lót hozzájuk az ajtó elé, és bezárta maga után az ajtót, és mondta, kérlek, atyám fiai, ne cselekedjetek gonoszságot. Ímé, van én nekem két leányom, akik még nem ismertek férfiat, kihozom azokat ti hozzá, és cselekedjetek velük, ami nektek tetszik, csak hogy ezekkel az emberekkel ne csináljatok semmit, mivel hogy az én hajlékom árnyéka alá jöttek. Azok pedig mondták, eredj el innen, ismét mondták, ez egymaga nálunk a jövevény, és ő szabja a törvényt, majd gonoszabbul cselekszünk veled, hogy nem azokkal. És rárohantak a férfiak Lótra, felette igen, és azon voltak, hogy betörik az ajtót. De kinyújtották azok a férfiak kezeiket, és bevonták Lótot magukhoz a ház, és bezárták az ajtót. Az embereket pedig, akik a ház ajtaja előtt álltak, illetve voltak, vaksággal verték meg kicsintől nagyig, annyira, hogy elfáradtak az ajtó keresésében. És mondták a férfiak Lótnak, ki van még hozzád tartozó? Vődet, fiaidat és leányaidat, és mindenedet, ami a tiéd a városban, vidd ki a helyből. Mert mi elveszítjük a helyet, mivel hogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt. És az Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt. Kiment azért Lót, és szólt az ő vőinek, kik az ő leányait elvették, és mondta, keljetek fel, menjetek ki a helyből, mert elveszítő a várost. De az ő vőinek úgy tetszett, mintha tréfálna. És mikor a hajnal feljött, sürgették az angyalok Lótot mondván, kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlévő két leányodat, hogy el ne vesz a városnak bűne miatt. Mikor pedig késedelmeskedett, megragadták a férfiak az ő kezét és az ő feleségének kezét, és két leánya kezét az Úrnak iránta való irgalmából, és kivitték, ott hagyták a városon kívül. És történt, mikor kivitték őket, mondta az egyik, ments meg a te életedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken, a hegyre menekülj, hogy el ne vesz. És mondta Lót nekik, ne Úram, ímé a te szolgád kegyelmet talált te előtted, és nagy a te irgalmasságod, melyet mutattál irántam, hogy életemet megtartottad, de én nem ülhetek a hegyre, nehogy utolérjen a veszedelem és meghalljak. Imhol az a város közel van, hogy oda fussak, kicsiny is, hadd meneküljek kérlek oda, lám kicsiny az, és én életben maradok. Mondta azért neki, én tekintek rád a dologban is, és nem pusztítom el a várost, amelyről szóltál. Siess, menekülj oda, mert semmit sem tehetek addig, míg oda nem érsz. Azért nevezték annak a városnak nevét Coárnak. A nap feljött a földre, mikor Lót Coárba ért, és bocsátott az Úr Szodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből. És elsüllyesztettem a városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is. És hátra tekintett az ő felesége, és sóbálvánnyá lett. Ideig a történet. Az első kérdés talán az lehetne, hogy mit tudunk meg Lót koráról. Jézus azt mondta, hogy olyan lesz a Jézus visszajövetel előtti időszak, mint Lót és Noé nemzetségének a napjai. És látjuk, hogy nagyon romlott volt ez a nemzetség. Olyannyira, hogy például a homoszexualitás az egy alap dolog volt. Hogy az, hogy hadd ismerj ezeket a férfiakat, ahogy Lótot felszólítják, hogy add ki őket, az mutatja, hogy el voltak torzulva ezek az emberek teljesen. Azt is látjuk, hogy Lót ebben a közegben idegenül mozgott. Ugye maga a csőcselék mondja, aki körbeveszi a házat, hogy egyedül ez jövevény közöttünk, és ő szabja meg a törvényt. Jövevénynek tartották Lótot. Nem maguk közé tartozónak. És olvasok egyébként Péter apostol második levelében, hogy megszabadította Isten az igaz Lótot, ki az istentelennek fajtalanságában való fordása miatt elfáradt. Lót naponként szemlélte a gonoszságot, és belefáradt az ő lelke. De Lót elkövetett egy nagy hibát. És az a hiba az volt, hogy nem különült el a gonoszságtól. Benne maradt. Ott élt, abban a bűnös városban, ami folyamatosan az ő lelkét is fárasztotta, és olyan befolyást állított az egész családjára, hogy tulajdonképpen elpusztult a felesége, meghaltak a fiai, a lányai, akik a városban voltak, mert kiderül a történetből, hogy nem csak a két leány gyermeke volt vele, akik még ugye nem ismertek férfiút, hanem neki már voltak leányai, családos lányai, voltak fiai, akik mind ott pusztultak a városban. Azt is a történetben megláthatjuk, hogy Lót a város előjárója volt. Tehát annak ellenére, hogy jövevénynek tartották, azért az erkölcsi hozzáállása miatt, ő a város egyik főembere volt. Hisz a kapuban csak azok az emberek ülhettek az ókorban, akik a város előjárói voltak. Oda mentek hozzájuk a peresügyeikben mások, ott szolgáltattak igazságot, ott adtak tanácsot az embereknek. Tehát Lót így találkozik a két angyallal, jönnek közéjük. De Lót hiába értelme a dolgokat ebben a városban, el kellett volna különülnie a gonoszságtól teljesen. Így a kompromisszum készsége miatt, kompromisszum kötései miatt ő is nagyon sokat szenvedett, a családja is elpusztult részben, és a jövőképe is, ha ismeritek a történet folytatását, hát mindenképpen nagyon szomorú jövőkép. Én olvastam az egyik bibliai kommentárban egy olyan mondatot, illetve kettő olyan mondatot, ami engem megdöbbentett. Így szól ez a két mondat. Amíg az Úr hagyta, hogy Lót azt csináljon, amit akar, Lót igyekezett kimutatni tét, de úgy, hogy közben Szodomában élt. Egy idő után nem lehetett a kettőt együtt folytatni. Szodoma elpusztította volna őt, ha az Úr nem pusztította volna el Szodomát. Szodoma elpusztította volna Lótot, ha Isten nem pusztítja el Szodomát. Isten csak így tudta kimenteni Lót lelkét, életét is. Az ők lányát, és nyilván ez az a fajta megmentettség, amit a jobblator él meg Jézus mellett a kereszten, vagy amit Manassé király élt meg az Ószövetség, vagy megmenekül az élete, de az, ami az élete munkája lett volna, az elveszett. És ilyen szempontból sajnos Lót élete is egy reményteli jövőképpel zárul, Isten kimentés, és igaznak mondja még Péter apostol is az Új Szövetségben, de olyan következményekkel kellett számolni a kompromisszumkészsége miatt, amik nagyon drasztikus következmények. Például, ami még a felületes olvasónak is felszokott tűnni és megdöbbentően hat, ez az, hogy Lót a saját leányait feláldozta volna idegen férfiaknak. Azt mondta, hogy bármit tegyetek, csak a vendégeimet ne kíméljétek. Hát ez milyen apai szeretetről tesz tanúbizonyságot? Hát nyilván szerette a lányait. És nyilván, hogyha nem ott él Szodomában, nem kellett volna ilyen kompromisszumokat kötni, és kiszolgáltatni a saját gyermekeit egy bűnös nemzetségnek. Tehát feláldozta volna a saját lányait. Aztán, ha emlékeztek a történetre, amikor az angyalok mondják neki, hogy kelj fel, menekülj, és vedd a te családot, és szólj, akinek csak tudsz, és elmondja a vejeinek, mi a reakció. Emlékeztek akcióra? Azt olvasok, hogy úgy vették, mintha csak tréfálna. Lót szavainak nem volt igazán súlya a saját családján belül. Azért, mert szinte egyedül volt. És talán a hitelét is azáltal vesztette el, hogy ott egy gonosz városban. És nem tudott elszakadni. Ki tudja miért? Ki tudja, milyen szálak kötötték oda? Gondolom, hogy a gyermekei is, érzelmi szálak is. Gondolom, a vagyon, amit felhalmozott, a háza, amit felépített. És ilyen felmerül a kérdés, hogy minket mit ad, ahol vagyunk, ahol élünk. Ellen majd nem véletlenül szól arról, az idők végén különösen fontos lesz az, hogy elkülönülünk a gonoszságtól. Akár még úgy is, hogy földrajzilag különülünk el. Nem véletlenül mondja Ellen majd, hogy költözünk ki a nagyvárosokból. Nem véletlenül mondja, hogy nagyon sok a csábítás az idők végén. Sátán annyi új eszköz és lehetőséget hoz be az életünkbe, amik teljesen elvisznek bennünket. A fogyasztóságadalomnak a meg annyi vívmánya, ami itt van körülöttünk, ez szépen lassan pókhálószerűen, de megkötöz minket. És azt is látjuk, hogy Istennek erőnek erejével kellett megmenteni a Lótot. Úgy kellett megragadni, mert Lót késedelmeskedett. És amikor várt és nem tudott lépni, pedig döntenie kellett volna, úgy olvassuk, hogy megragadták az angyalok az ő kezét, a feleségkezet és két lányakezet is kivonszolták a várról. Aztán azt is látjuk, és ez volt számomra egy megdöbbentő gondolat, és magamra is ismertem, hogy Lót, amikor átél egy ilyen szabadítást, illetve az angyalok segítségét, hogy mi történik. Kiviszik a városból, és Lót nem azt mondja, hogy én bízom bennetek, eddig is megmentettétek az előző este is például, ugye ott a gonosz emberek, akik meg akartak ölni, azt mondja, hogy ne uram, hadd ne oda kelljen menni, hanem én inkább mennék ide. Aztán majd nyilván úgy alakul, ahogy az angyal mondta, mert végül is mégis kiköltöznek a városból. De ebből is látszik az, hogy Lót a hit magatartása helyett egy újabb kompromisszumot köttet, és köt. Nem volt hite arra, hogy rábízza magát Istenre igazán. Ellen White így ír a Patriárk és Proféták címükben, a 160. oldalról idézem. A lesújtott és megriadt Lót úgy érezte, nem tudja megtenni, amit kérnek tőle. Félt, hogy valami rossz éri és halál fenyegeti. Amíg a gonosz városban hitetlenek között élt, hite meggyengült. A menny fejedelme mellette volt, mégis úgy könyörgött életéért, mintha Isten, aki figyelmet és szeretetet tanúsított iránta, nem őrizné meg továbbra is. Teljesen a mennyei követre kellett volna bíznia magát, minden kérdés és kétel nélkül az Úr kezébe kellett volna tennie akaratát és életét. De ahogyan oly sokan mások is, saját elképzelését akarta követni. Imhol az a város, közel van, hogy odafussak, kicsiny is, hadd meneküljek kérlek oda, lám kicsiny az, és én életben maradok. De Lót késedelmeskedik. Nem azonnal engedelmeskedik, hanem vár. Itt már másodszor. És Ellen White azt írja, hogy Lótnak a késedelmeskedése, az, hogy hitben nem volt elég erős, ez azt okozta, azt eredményezte, hogy meghalt a felesége. Mert ha erősebb a hitében, Lót bízik az Istenben, és engedelmeskedik, és rögtön azonnal megy, amikor a felhívás érkezik, akkor a feleség is érezte volna, hogy itt komoly dolgok fordulnak, aztán is ment volna vele. De mivel Lót nem tudta letenni mindazt, amit le kellett volna tenni, nem tudta elengedni, hogy ennek az lett a következmény, hogy a rossz befolyása átragadt az ő feleségére is. És ami még szomorúbb, nyilván ismeritek a történet folytatását, a kompromisszumok miatt történik meg az is, hogy Lót ott egyedül a két lányával, a két szűzlányával, akik úgy okoskodnak, hogy valószínűleg így nem lesz jövendőbeli, nem lesz férjünk, és mégis szeretnénk gyermeket, leitatják a saját apjukat, és teherbe esnek a saját édesapjuktól, és két nemzetség, úgyis mondjuk, fejei születtek meg, a moábiták és ammonitáknak a fejei, akik aztán a zsidó nép esküt ellenségévé válnak a későbbiekben. Ez a következmény. És mindez onnan indul, hogy azt mondja Lót, hova is költözzem? Itt van ez a vidék, itt van az a vidék. Itt sok lehetőség van. Itt jó dolgokat látok. Menjünk oda. És nem mérlegelte azt, amit kellett volna mérlegelnie. És nem vette figyelembe azt, amit figyelembe kellett volna venni. És felmerül a kérdés, hogy tényleg mi befolyásol bennünket akkor, amikor az életkörülményeinket választjuk, vagy amikor a jövőnket tervezzük. Szép termékeny föld, jól fejlődő területek, biztos egzisztencia, jó megélhetés, jó körülmények, akár jó barátok. Csak kérdés, hogy figyelembe veszük a következő szempontokat is. Esetlegesen folyamatosan kísértések. Hogy milyen hatást gyakorol a környezetünkre mindaz, amiben mondjuk élnünk kell. Hogy a mi hatásunk is csökkenhet akkor, hogyha kompromisszumokat kötünk. Hogy az élet szentség, az életemesen fog megvalósulni igazán, hogyha beengedem a bűnt. A kompromisszumok ilyen szempontból nagyon drasztikus hathatnak a jövőképünkre. Megint csak idézem Ellen White-ot, ki kellett onnan jönniük, Teljesen el kellett különülniük a gonoszoktól, menteni életüket. Így volt Noé napjaiban is, és Lót korában is. A tanítványokkal is, Jeruzsálem pusztulása előtt, és így lesz az utolsó napokban is. Most is hallható Isten hangja, figyelmeztető üzenetben kérve népét, hogy különüljön el az eluralkodó gonoszságtól. Aztán azt is írja Ellen White, kicsit később ugyanebben a fejezetben, Isten azt akarja, hogy amikor otthont választunk, elsősorban azt vegyük figyelembe, hogy környezetünk milyen erkölcsi és vallási befolyást fog árasztani, gyakorolni ránk és családunkra. Sokan nehéz helyzetbe kerülhetnek, mert nem tudják megválasztani környezetüket úgy, ahogy akarják. De amikor a kötelesség Isten segít romlatlanul megállnunk, ha Krisztus kegyelmében vízben vigyázunk és imádkozunk. És még két mondat, de ne tegyük ki magunkat szükségtelenül a keresztény jellem kialakításához kedvezőtlen hatásoknak, megbántjuk Istent, és elűzzük a szent angyalokat otthonunkból, ha önként világias és hitetlen környezetet választunk. Szeretném kiemelni azt, hogy a Biblia szerint Lót igaz ember volt, nem volt hitetlen ember. Én magamnál mindenképpen értékesebb embernek tartom Lótot, jóval különnek. Mert azt olvasok, hogy ő naponta szemlélte a gonoszságot, ő nem úgy élte meg a mindennap körülötte a gonoszságot, hogy ez van, és közömbössé válik, mint én sokszor. Hanem azt olvasok, hogy naponta gyötrődött, de mégis ott maradt. Mégsem különült el. És azt gondolom, hogy azt a kérdést kell felnünk nekünk magunknak is, hogy hol kötünk mi kompromisszumot. Hol hagyjuk, hogy Sátán elhitesse velünk azt, hogy ez nem olyan nagy probléma. Ez még belefér. Mert Sátán mindig így tud bennünket megkötözni, apró dolgokkal. És mondok egy pár területet, a teljes igénye nélkül, ahol kompromisszumot kötött velünk Sátán. Az időnk felhasználásában. Mire, hogyan használjuk az időnket, mivel töltjük meg? A munkavégzésünkkel, az indulatainknak a levezetésében, az érzelmeink állapotában, a pihenésben. Vagy úgy, hogy nem pihenünk, vagy úgy, hogy a pihenésünket olyan szórakozásokkal töltjük meg, amiket a világ kínál. Vagy a gondolatvilágunk tisztán tartásában. Ezt beengedjük, azt beengedjük. Lehetne sorolni, hogy milyen forrásokból támad Sátán. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindenről lehetne még beszélgetni a témával kapcsolatban, de mivel az időm az lassan lejár, annyit szeretnék még kiemelni, hogy Jézus megemlítette Noé korát is, nem csak Lót korát. És Noénak a történetét egy verset idézek, Mózes első könyve 6. fejezetéből a 9. verset, ami így szól. És így kezdődik ez az egyik legkedvesebb ige versem az első mózesi könyvből. Noénak pedig ez a történet, a kettős pont. És elmond egy mondatot Noéról a Biblia. Ha ez lehetne a sírfájú, akkor én lennék az egyik leghálásabb ember a Földön. Így szól ez a mondat, vagy ez a két rövid mondat. Noé igaz, tökéletes férfi volt a vele egykorúak között. Istennel járt Noé. Noé Istennel járt. Ennyi. A kedvesség titka az összefoglalható két szóban. Istennel járás. Mivel Noé Istennel járt, és Noé nem kötött kompromisszumot az életében, pedig Noé kora sem volt jobb, sőt, talán még sokkal gonoszabb volt bizonyos szempontból, mint Lótnak a kora. Mivel nem kötött kompromisszumot, nem szégyelte a hitét, sőt a cselekedetével folyamatosan bizonyságot tett, ugye 120 évig épült az a bizonyos bárka. Fölmerül egy kérdés, amit én fölvetnék így a vége felé, és magamnak is föltettem kérdésnek, hogy én hasonlulok a világhoz, vagy a világnak kell az én életemet szemlélve meghasonulnia önmagában. Környezetemet érte most a világ alatt. Hogyan látnak engem mások? Milyen embernek? Tudok-e példamutató lenni? Vagy pedig azt látják, hogy hát jó, próbálkozik, de ez inkább olyan izzadságszagú és olyan küszködés ízű. Nem azt látom, hogy örömmel lenne a szénségében, és számomra nem példa az, ahogy él. És tényleg egy záró kérdés, amit már fel is tettem kérdésként, így szól, hogy mi milyen jövőt képzelünk magunk elé. Mit szeretnénk az életben? Nyilván nem Noé és Lót korának embereinek a helyzete az, ami számunkra vonzó. De hogy Lót sorsa lesz a miénk, vagy Noé sorsa, közülendők között leszünk, azt mondom, nem mindegy. És abban is biztos vagyok, hogy mindannyian tudjátok, hogy mik azok a területek, ahol Sátán kompromisszumokat köttetett veletek. Amivel tudjátok, hogy itt el kell különülnöm a világtól, itt közelebb kéne húzódnom az Istenhez, itt kell kérnem az ő kedvemét, mert én gyenge vagyok, és Sátán el tud ejteni. Ha tudom, hogy mi az igazság, ha tudom, hogy Isten mellé akar vezetni, akkor ne érjen be kevesebbel annál, mint a teljes és tökéletes engedelmesre. Kompromisszummentes élettel. A Bibliából azt tűnik ki számunkra, hogy Isten ott beszél hithősökről, ahol ez a kompromisszum, ez nem született meg. Nem tökéletes emberekről beszél a Biblia sem. Olyan emberekről, akik számtalan helyzetben kötöttek kompromisszumot, de az életük végső kiértékelésénél azt látjuk, hogy mégsem voltak hajlandóak sátánnak engedni ilyen szempontból, és azt mondták ki, hogy én a teljes és tökéletes célt tudom csak magam előtt elfogadhatónak megélni, ez pedig az, hogy az Isten teljesen követni akarom. És amit ő megmutat, abban engedelmeskedni. Én azt kívánom, hogy mi is átérhessük azt, amit Noé élt át, mi is megtapasztaljuk azt, hogy mit jelent az Istennel járás, és mit jelent a kompromisszumok nélkül élet, és ennek az öröme is a sajátunk lehessen. Amen.